Gion Nándor nevét az utóbbi időben, mondhatjuk így, szárnyára kapta a hírnév, és sokan tudnak róla nem csak Vajdaságban, hanem Magyarország szerte is. Ő az új generációnak az egyik tehetséges tagja, aki azonban eléggé későn indult, ha meggondoljuk, 20-valahány éves volt, amikor először kezdte közölni az új szimpózion az egyik hosszabb, komolyabb munkáját. Később aztán persze jöttek a novellák és regények, amelyekkel díjat is nyert, első díjas lett a fórum regénypályázatán, a novella pályázaton, stb. Stb. Nos hát, hogyan történt meg ez a hirtelen indulás, ez a gyors berobbanás ebbe az irodalomba?
Köztudott dolog, hogy nagyon szeretek dicsekedni, és szeretem, hogyha dicsérnek, és általában két dologgal szoktam dicsekedni. Az egyik az, hogy soha életemben, még egészen fiatal koromban sem írtam verseket, a másik pedig az, hogy kitűnővel végeztem az ipariskolát és géplakatosi szakbizonyítványom kitűnőre sikerült. Ezen kívül persze befejeztem később az Újvidéki Bölcsészeti Kar magyar tanszékét, és ezzel azonban nem szoktam dicsekedni. Még ma is tulajdonképpen legjobban érzem magam azok az egykori géplakatos szaktársaim között. Sajnos velük nem tudtam lépést tartani, hiába a kitűnő bizonyítvány, csak hamar rájöttem, hogy alkalmatlan vagyok, nem csak erre szakmára, hanem egyáltalán minden kétkezi munkára. De csak azért is próbálkoztam éppen kétkezi munkákkal, és azért is nézek föl az egykori évfolyam társaimra ebből az időből, mert ők ezt egészen könnyedén meg tudták csinálni. Mondom, én is próbálkoztam vele, ezzel már nem szoktam dicsekedni, hogy milyen mérsékelt eredménnyel. És talán ezért van az, hogy későbben indultam az irodalomba. Itt ugyanis rájöttem, hogy ezt egészen könnyen csinálom. És talán ezért is kötöttem ki az irodalom mellett, bár nem véletlenül mondtam a legelején, hogy azzal is szoktam dicsekedni, hogy verseket sohasem írtam, pedig az általában olyan ragályos betegség is, és ilyen interjúkban minden tollforgató ember megemlíti az első amatőr zsengéit. Hát nálam ez hiányzott, és azt hiszem hiányzik belőlem valami, ami az irodalomban és egyáltalán a művészetben szükséges, árnyaltabb kifejezés hiányán ezt talán illúzióknak nevezném, innen a versek hiánya, és így tudom elsősorban azzal magyarázni, hogy mégis írok, azzal magyarázni, hogy hát ezt könnyen csinálom, és sokkal jobban csinálom, mint valami komolyabb dolgot.
Tehát az illúzió hiány az valószínűleg azt jelentette, és azért következett be, mert a realitásból, tényleg a kétkezi munkától indultál el. És hát ott a való életben, a napi munkában kevesebb az illúzió, mint amennyi a tény. De hát amikor ide fölkerültél Újvidékre, akkor valószínűleg, hogy melléd álltak egyesek, akik segítették mondjuk fejlődésedet. Ki tudnál ezek közül megemlíteni?
Egészen konkrétan, hogy kik segít, hát sokan segítették. Együtt indultam, bár kissé későbben, mint a többiek, az úgynevezett szimpózion generációval, de még azelőtt, hogy kik segítettek. Persze a tanárok, gondolok itt Sinko Ervinre és Bori Imrére, akik ha másként nem közvetve segítettek, hogy eljussak, vagy legalábbis, hogy elinduljak ezen az úton. De itt is kifejezésre jutott az én régi hibám. Tudnélik, fenntartás nélkül még értük sem tudtam rajongani, legalábbis nem irracionálisan. De ugyanakkor kétségkívül szerettem őket, és szeretem ma is. Talán éppen azért, mert ahogy igyekeztek megszerettetni velem az irodalmat, tudatosan, vagy ha nem is mindig tudatosan, az én oldalamon, úgy éreztem, hogy az én oldalamon állnak, vagyis, hogy az oktalan rajongást bármi iránt igyekeztek kiírtani belőlem, hát nálam ez már, mivel az alapállásom is olyan volt, túl jó sikerült. És tényleg sok igazság lehet abban, amit mondtál, hogy talán ez nálam onnan ered, hogy az ideáljaim mindig azok a kétkezi munkások voltak. Ezt most nem ilyen marxista elgondolásból mondom, hanem tényleg azért, mert mindig bámultam őket, hogy meg tudják csinálni, és így voltam rájuk, hogy meg tudják csinálni azt, amit én nem tudok, és az, amit csinálnak, az nagyon gyorsan kialakul, szóval viszonylag gyorsan kialakul, sokkal gyorsabban, mint egy regény például, és én türelmetlen is vagyok.
Viszont mégis csak kialakult a két éltőek, ugye a két éltőek a barlangban, hogyha akarjuk az egész címet említeni. Hát mi ihlette ezt az első komolyabb próbálkozást?
Ezt az első komolyabb próbálkozást éppen ez a korszak, amire büszke vagyok, hogy papíron olyan kitűnő bizonyítványt kaptam, és amit szégyenlek, hogy gyakorlatban sajnos nem sokat ér. A két éltőek a barlangban ezt magamról írtam, és azokról, akikkel valamikor együtt reszeltük a vasat. És amikor még sokaknak közülünk volt illúziója, én már akkor sem tartoztam ezek az emberek közé sajnos. Talán azért is tudtam megírni. És amikor már ezt megírtam, akkor a vége felé tényleg láttam, hogy ez nekem könnyen megy. És azután jött a következő, regényem, a testvérem Joab, amit mivel eredendően nagyon lusta vagyok, és semmit sem, az az igazság, hogy semmit sem szeretek csinálni, írni sem szeretek, de írok, mert úgy érzem, hogy ezt tudom, és valamit mégiscsak kell csinálni. Persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy hát nem csábít a hírnév, és hogy ezzel nem akarok többet, csak egyszerűen a megélhetést keresem az írásba, de hát maradjunk csak ennél az első tételemnél. Azután jött a testvérem Joab, amit addig halogattam, amíg alig nem egész egy hónap maradt már a megírására. És nagyon jól emlékszem még ma is, hogy állandó konyakozás közben, és nagyon kevés alvással rótam a sorokat, és nagyon gyorsan, és ahogy írtam, egyre inkább láttam, hogy ez jó könyv lesz. Jó, mikor azt mondom, hogy jó könyv, akkor legalábbis a számomra ez nagyon relatív valami. Tudnélik, én még igazán jó könyvet nem olvastam, legalábbis nem akarom beismerni, hogy olvastam. Kétlem, hogy van igazán jó könyv. Ez is az én eredendő gyanakvásomnak tudható be, és sajnálom is, hogy ilyen vagyok. Néha nagyon szeretnék lelkesedni egy-egy könyvé, a saját könyveimért is, azokért sem tudok maradéktalanul lelkesedni. Nem tudom, és ezért van az valószínűleg, hogy verseket sem írtam soha, mert ahhoz, hogy az ember verseket írjon, ahhoz kell egy irracionális beütés és egy nagy lelkesedés, ami szeretném, hogyha lenne bennem is, és ahhoz kellenek ideálok is, legalábbis úgy képzelem a versírás, de ezt tényleg mind nagyon kívülálló mondom. prózához ott sem ártana, bár azt hiszem, hogy mellőzhető.
Hát amikor megszületett a testvérem Joab, nagyon sokan lelkesedtek érte, viszont volt egy másik táboros, aki veszettül támadta. Nos hát, miképpen tekintette azokra, azt hiszem a hallgatók előtt már ismert problémákra, hiszen a sajtó rengeteget foglalkozott vele, amiket kifogásoltak egyesek a regényedben.
Ez felfogás dolga, én úgy érzem, hogy az igazat írtam meg. Na most, részben igazuk lehet azoknak, akik az egyoldalúságát kifogásolták oly módon, hogy csak az árny oldalt mutatom be. Viszont én nem is akartam mást, és szerintem egy regény akkor is teljes lehet, hogyha csak az árny oldalt mutatja be. És sajnos nekem ehhez van affinitásom. Elárulom neked például, hogy most kezdte szimpózium közölni a Pesti Naplómat. Borzalmas epéskedések sorozata ez, és én magam is tudatában vagyok annak, hogy helyenként eltúlzom a dolgokat. És az érdekes az, hogy amikor ott voltam, és ezek az események történtek, amiket én most így mutatok be, ahogy bemutatok, valami gunyoros felhanggal, és egy állandó szurkálódással, mondom, amikor ezek tényleg megtörténtek. Én voltam mindig az, aki egy-egy vitába, egy-egy társaságba szinte leginkább megpróbálta kikeresni ezeknek a pozitív vetületeit is. Viszont amikor leülök írni, akkor csak a kesernyésebb rész jön ki belőlem. És már félek, hogy ez modorrá válik nálam, de hiába is próbálnám valamiféle egyensúlyba hozni a dolgokat, ez nem az én módszerem. És azt hiszem, hogy a továbbiakban is mindig így fogok írni. Persze most hiába bizonygatnám, hogy én ezt jó szándékkal csinálom. Pedig tényleg jó szándékkal csinálom. Úgy érzem, hogy ezt a sok epét ki kell köpni valakinek. És hogy ezt nekem kell megtenni. Na most, hogy a keserű ízzel nem keveredik valami, aminek sokkal kellemesebb íze lenne. Ezt lehet hiányolni, de úgy gondolom el is lehet fogadni, hozzáállás kérdése. És én a Joábot is így írtam meg. Mondom, megértem azokat, akik kifogásolták azokat a nagyon is riasztó és sötét tónusokat. Azokról a dolgokról, amelyekről írtam, azokról így kellett írni, ezt vallom ma is, ahhoz, hogy teljes dimenziójukba kifejezésre jussanak. És jövőben is hiába is tiltakozni, és nem is próbálok hadakozni ez ellen saját magamban. Jövőben is így számítom föltenni a saját kérdéseimet a prózámba.
Most előállt egy nagyon érdekes probléma, amikor azt mondtad, hogy Pesten a vitákban igyekeztél a pozitív oldalát megfogni a dolognak, igyekeztél a sok sötétségben találni valamit, hogy ilyen nagyon cirkalmazottan fejezem ki magam, valami lámpást, valami fényt, ami azért beragyogja, és amikor leülsz írni, akkor ez hirtelen minden eltűnik. Ez valamilyen kettősségre vezet. Na most lehet-e esetleg megkérdezni tőled, hogy a pesti irodalomról, a magyarországi irodalomról, a magyarországi életről festett sötét kép ellenére benned maradt-e valamiféle másfajta kép, mint egy fénykép erről a Magyarországról, amelyik nem olyan sötét és nem olyan keserű.
Persze, hogy maradt, és az összkép sokkal elfogadhatóbb is, és reálisabb is, az az összkép, amit én nyertem. És korántsem ilyen sötét, mint ahogy ezekben a pesti jegyzetekben meg van írva.
Viszont akkor célod az, hogy sötétebben mutassál be mindent? És miért?
De tudod, ezt most próbálom először hangosan megfogalmazni. Én, amikor tiltakozom valami ellen, vagy szándékosan, egyoldalúan riasztónak mutatom be, kicsit mindig arra számítok. Sőt, talán nem is kicsit, hanem arra vágyom, hogy ezt megcáfolják. Vigyázzunk tartalmilag, hogy megcáfolják. A formába ott nem engedek beleszólni, mert ott az már az én területem tisztán. Ott, amikor szándékosan a végletekbe megyek, akkor mindig szeretném, hogy ezt megcáfolják legalább olyan jó, ha írásban, legalább olyan jó, mint ahogy én megírtam, de hogyha jobban, annál jobb.
És mi az, ami mégis mondjuk más benyomást keltett benned Magyarországon, és megváltozott az írásban?
Hát egy egész sereg dolog, amikről akkor tudnék bővebben beszélni, amikor már kész lesz, mert még nincs megírva az egész írás. Például maguk az emberek. Én őket, és előre is sajnálom már, egész jó barátaim vannak köztük, akiket nagyon komplett és kiegyensúlyozott, és nagyon jó embereknek, és nagyon okos embereknek tartok. Az én prózámba kissé el fognak tolódni, azért, mert talán már az alaphang, amit leütöttem, és az a kép, ami kezd összeállni, és maga a forma ezt így kívánja meg, hogy egyik oldalukról mutassam be őket. Pedig, ami ezt a pesti naplót ihlette is, az egészen gicsesen szentimentális dolog, és szép dolog volt legalábbis a részemre, de ezzel is úgy vagyok, mint a versírással, amivel sohasem próbálkoztam, hogy az ideálok és az illúziók hiánya ezt eredményezte nálam. Tudnilik, ezt nem régen a rádióban egy rövid interjúban már mondtam. Nagyon szerelmes voltam Pesten, egész bonyolultan szerelmes. És persze, hogy most megcáfoljam magamat, nekem is valahol egész ködösen vannak illúzióim mindenről, az irodalomról, épp úgy, mint például a nőkről. És hát mondjuk elképzelsz egy ideált, mondjuk olyan Krúdi-féle ideált a tökéletes nőről, akit állítólag hát hiába keres az ember, mert mindig kiderül a végén, hogy mindegyik egyforma, és akkor egyszer úgy tűnik, hogy megtaláltad, akkor nem akar, az ilyen ember, mint én, ezt nem akarja elhinni, hanem mesterséges problémákat gyárt, és megpróbálja ezt a gyakorlatban is megjelent ideált valahogy kilendíteni a helyéről. Többé-kevésbé sikerült, de csak többé-kevésbé. Az igazság az, hogy nem egészen sikerült. És itt eléggé líraian meginoktam én magam is. És tulajdonképpen ez a megingás adta meg az alaphangját ezeknek a pesti jegyzeteknek, ami talán inkább pesti regény lesz a végén. És mégis, itt, amikor talán megéreztem közelebbről, hogy nincs igazam, amikor mindenben gyanakszom, és minden mindennek a fonákját akarom látni, és mindent kiellemezni, és mindenben rosszat keresni. Még akkor sem tudom, talán éppen azért, mert egyik oldalon van ez, amikor már majdnem megtaláltam azt, ami tökéletes, annál inkább tökéletlennek, és kevésbé tökéletesnek látszik az egész másik oldal, ami tulajdonképpen a leírások nagy részét képezi. És ezért fog talán igazságtalanul, egészen igazságtalanul kidomborodni egy sor esemény, egy egész meglévő állapotnak a negatívumai.
Én azt hiszem, hogy mondjuk édes életet idézőjelbe macskakörmök közé rakott édes életet csak olyanok tudnak élni, akiknek nincsenek illúziói. Tehát az ivásban, az írásban, az alkotásban, a művészetekben, a nőkben élik ki magukat. És az előbb említettél egy dolgot, azt, hogy a Joab is hatalmas konyakozások között született. Egy időben ez szinte jellemző volt az új generáció tagjaira, hogy csak mámoros kisé delíriumban, mámoros állapotban tudtak alkotni. És azt hiszem, hogy ezek az emberek közé te is tartozol. Nem modorosságról van szó, ezt bátran állítom, hanem egy olyan életformáról, ami a lustasággal és az édes élettel kapcsolatban van. Na most már kezdtél a nőkről beszélni, ez egy érdekes probléma, mert a nő alakjaid ritkán szerepelnek, és azok is eléggé sematikusak. Hát miképpen...
Sőt, ellenszenvesek.
Na, itt azt hiszem megint egy paradox dolog van, hogy én úgy ismerlek, mint aki a nőket nagyon szereti, és amikor pedig oda kerül, arra kerül a sor, ugye, hogy írjál róluk, akkor nem igen tudsz róluk jót mondani.
Ez elég lesújtó megállapítás számomra, nem csak ez utóbbi, hanem mindez, amit most mondtál. Sajnos nagyjából így van. Azt hiszem, amikor a nő alakjaimat formálom meg, akkor is erőt vesz rajtam az a kettősség. Amíg az életben próbálom mentegetni őket, saját magam előtt is, néha el is hitetek magammal egész nagy baromságokat, és hagyom elhitetni magammal. Amikor leülök és írni kezdek, tulajdonképpen arról van szó, hogy itt az ember megszűri a történteket, és azokat a dolgokat, amik megtörténhettek volna, és akkor már nem hazudhat magának. És azt hiszem, kevésbé hazudok akkor, amikor írok, és inkább sematikusan, mondtam azt a Krúdi-féle tézist, hogy minden nő egyforma a végén, vagy ellenszenvesnek állítom be őket, minthogyha megpróbálnék valami hamis erényt becsempészni, ami lehet, hogy nem is hamis erény, és ami lehet, hogy létezik is, csak én éppen nem hiszek benne. Ami már ezt a konyakozást illeti, és idézőjelbe édes életet, itt is egy nagy bajom van. Tudva lévő, hogy sohasem tudtam annyit inni, akármennyit ittam, sohasem jutottam el addig az állapotig, hogy teljesen elkábuljak és felszabaduljak. Akkor is nagyon kétségbeejtően, racionálisan gondolkodom, és racionálisan csinálom a dolgaimat. Egy, és főleg nagyon vigyázok, hogy akkor is hideg fejjel írjak. Egy valami talán fennáll, ami oka volt annak, hogy ez az eredendő lustaság nyomán, ugye, nagy konyakozások közepette írjam meg a Joábot. Talán nem vagyok annyira szigorú magammal szemben. És ilyenkor gyorsabban írok, nem rágódom annyit a mondatokon. Később csodák csodájára kiderül, hogy ezek a mondatok egészen jók. Én magam is meglepődöm, hol sokszor írás közben az az érzésem, hogy hát ezeken többet kellene csiszolni. De mondom, ezt észrevettem magamon, hogyha iszogatom közben is úgy írok, akkor nem vagyok annyira agályos. Nem is önkritikus, azt hiszem önkritikus vagyok én eléggé, és ha valaki tudja, én nagyon jól tudom, hogy mennyit érnek az eddig elkészült műveim. Szóval az önkritikámmal nincs baj. Csak mondom, ezt az agályosságot, ezt a fölösleges agályosságot próbálom így módon kiirtani magamból, és egyelőre az alkohol terén csak eddig tudtam jutni, és nem is hiszem, hogy tovább jutok, mert ha tovább jutnék, akkor abba kellene hagynom.
Hát az biztos, hogy legendák keringenek az életmódot körül, de hát ez most azt hiszem nem lényeg, és itt ebben a beszélgetésünkben inkább ez a kis kitörő után térünk vissza az irodalomra. Miképpen viszonyulsz te ehhez a vajdasági íráshoz?
Hát ezt talán egészen elején kellene kezdeni, persze nagyon röviden. Tudva lévő, hogy az én generációm hogy viszonyult az egész vajdasági íráshoz, kezdettől fogva úgy szólván, mindent tagadtunk. És hát ez jó is volt, akármennyire egyoldalú alapállás is volt ez, de valamiképpen teret kellett teremteni ahhoz, hogy új értékek jöjjenek, és állítom, hogy jöttek is új értékek, és hogy ez elsősorban talán, vagy legalábbis nem utolsó sorban az én generációmnak az érdeme. Mellesleg most már én is, és sokan a velem egyivásúak, lényegesen elégedettebbek a vajdasági írással, illetve a vajdasági írásoknak egy rétegével, amely réteget hát igyekszünk most egyre inkább erősíteni és vastagítani. És nekem az a véleményem, hogy nem kell félteni a vajdasági írást. Ezt néhány egészen kiugró mű már bebizonyította, és vannak emberek, akik szavatolják a további értékeket is. Amit legjobban hiányolok, ezt se először mondom már, az inkább a vajdasági magyar irodalmi életnek a hiánya. Nekem szinte még az is szimpatikusabb volt, amikor idézőjelben mondom, mert ezt a fejünkre olvasták, de nem csak a mi fejünkre, hanem már az előttünk járóknak is, hogy egymásnak írtunk. Tényleg volt ebbe valami, hogy egymásnak írtunk, de ezt, amikor azt mondták, hogy egymásnak írtunk, nagyjából azt értették alatt, hogy a kutya sem olvassa el, csak mi 10-20-an, de ez a 10-20 ember legalább elolvasta, és tényleg érdeklődéssel olvasta. És ezen kívül, hogyha még elolvasta valaki, elolvasták még 100-an, az úgynevezett olvasó tömegek közül, akkor jó volt, de abban a pillanatban ez nem is érdekelt bennünket, tényleg sokkal jobban érdekelt, hogy az, hogy mi egymásnak írunk, és mégis így aztán kialakult egy valamiféle irodalmi légkör. Persze valahol egész valami periférikus jelentősége volt ennek, és ez az irodalmi légkör sok kis csoportoknak az irodalmi, különböző irodalmi légköre volt. Na ezen már azt hiszem régen túljutottunk az írásainknak és egyáltalán vajdasági írásnak. Sokkal nagyobb hatása van, mint volt 5-10 évvel ezelőtt. Én azért még mindig szeretném, ha kicsit, ahogy ez a, azzal együtt, hogy ez a hatás növekszik kifelé, szeretném, hogyha egy kicsit még továbbra is egymásnak is írnánk. Hogyha jobban figyelemmel kísérnénk egymás dolgait, és többet beszélnénk róluk, most már persze kritikusabban is lehetne. Na ez nyilván onnan ered, hogy ez most már hiányzik, hogy az emberek, aki ért valamit, és aki ér valamit, azok megizmosodtak, vagy lassanként megizmosodnak, és inkább maguknak csinálják, és talán nem is ér, engem sem érdekel ez az igazság, nem érdekel már annyira, hogy mit mondanak mások az írásaimról, de egy irodalomközpontúbb szemléletet maguk az írók között szükségesnek tartom. Itt az irodalomközpontúbbat kifejezést nem szeretném, hogyha félreértenék. Inkább ez alatt az egymás iránt való érdeklődést tartom, mert és egyáltalán egy irodalmi légkörnek, egy érezhető irodalmi légkörnek a kialakulását, ami azután magával hozná azt, hogy maguk az írók egyenként nem is lennének annyira irodalomközpontúak, hanem többet foglalkoznának talán társadalmi jelenségekkel, komolyabban is, és idővel szakavatottabban is, mint most.
Most végezetül, mivel lassan a műsoridőnk lejár, én visszatérnék egyetlen egy mondatodra, még pedig arra, hogy nagyon is önkritikus vagy, és te tudod talán igazán így fejezted ki magad, hogy mit is érnek a műveid. Na most ez egy eléggé csiklandos és aztán váratlan kérdés, de próbáld meg ezt most egy pár mondatban azért mégis kifejteni befejezésül.
Hát azt hiszem most mellé fogok beszélni, mert ez azért kissé műhelytitok. Annyit elmondhatok, hogy tudod, hogy írtam egy egész csomó novellát. Egy novellámmal díjat is nyertem a Magyar Szónak a pályázatán, ahol fölvonultak az összvajdasági írók. Most azonban, amikor az első novellás kötetemet készítettem, ezekből a megjelentekből, korábban a folyóiratokban, lapokban megjelentekből egyetlen egyet sem vettem be. Ami nem azt jelenti, hogy mindent rossznak tartom, de egy 5-6-ot kivéve a többit gyöngének tartom. A regényeim közül azt hiszem, hogy a regényeim alapjába véve nem rosszak, sőt, a maga nemében, különösen az utóbbi kettő, a testvérem Joab, hangsúlyozom a maga nemében, és az ifjúsági regényem, az engem nem úgy hívnak, egészen jók. A két éltőek a barlangban, arról nem beszélnék, hogy most ne kelljen mellé beszélnem.
Én azt hiszem, hogy csak ez az önkritikus voltod és önkritikus álláspontod vihet tovább. Az, hogy az előző munkákat kiselejtezed, és az újabbakat, az érettebbeket hozod le a kötetben. És a továbbiakban is valószínűleg, hogy megmarad ez a viszonyulásod. Minden esetre persze nem te fogod eldönteni ugye azt személyesen, hogy mi marad meg, és mi marad utánad értékesnek, de nem halál utáni, hogy ilyenre gondoljál be, nagyon mostan Nandi nagyon elkomorodott, hanem egyáltalán egy életműben mi marad meg, ezt az író maga nem dönthet erről.